Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istenünk igéjét, amint az megírva található a Korintusiakhoz írt második levél első fejezetében, az elsőtől a 14-ig terjedő versekben. Pál, Isten akaratából Krisztus Jézus apostola, és Timóteus a testvér. Isten gyülekezetének, amely Korintusban van, és mindazoknak a szenteknek, akik Akhájában vannak. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Áldott az Isten, ami Urunk Jézus Krisztus atya, az irgalom atya, és minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a vigasztalással, amellyel az Isten vigasztal minket. Mert amilyen bőséggel részünk van a Krisztus szenvedéseiben, Krisztus által olyan bőséges a mi vigasztalásunk is. Ha szorongattatunk, ez a ti vigasztalásotokért és üdvösségetekért van. Ha vigasztaltatunk, az a ti vigasztalásotokért van, amely elég erős ugyanazoknak a szenvedéseknek az elhordozására, amelyeket mi is szenvedünk. A mi reménységünk bizonyos felőletek, mert tudjuk, hogy amiképpen részestársak vagytok a szenvedésekben, ugyanúgy a vigasztalásban is. Mert nem akarjuk, testvéreim, hogy ne tudjatok arról a nyomorúságról, amely Ázsiában ért minket, rendkívüli mértékben, sőt erőnkön felül megterheltettünk, annyira, hogy az életünk felől is kétségben voltunk. Sőt, mi magunk is elszántuk magunkat a halálra azért, hogy ne önmagunkban bizakodjunk, hanem az Istenben, aki feltámasztja a halottakat, aki ekkora halálos veszedelemből megszabadított minket, és meg is fog szabadítani. Benne reménykedünk, hogy ezután is megszabadít, mivel ti is segítségünkre vagytok az értünk mondott könyörgéssel, hogy a reánk árat kegyelemért sokan sokféleképpen mondjanak értünk hálaadást. Mert ez a mi dicsekvésünk, amelyről lelkiismeretünk bizonyságot tesz, hogy az Isten szentségével és tisztaságával, nem emberi bölcsességgel, hanem Isten kegyelmével jártunk a világban, kiváltképpen pedig közöttetek. Mert nem írtunk nektek mást, mint amit olvastok, és meg is értetek, sőt remélem, hogy teljesen meg fogtok érteni, ahogyan részben meg is értettetek minket, hogy ti velünk dicsekedtek, amiképpen mi is veletek, ami Urunk Jézus napján. Az a szent ige, kedves testvérek, amelynek alapján most a Szentlélek segítségével előttetek szólni kívánok, megírva található a Korintusiakhoz írott második levél 4. fejezetében, a 8-tól a 10-ig terjedő versekben eképpen. Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak. Letipornak, de el nem veszünk. Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben. Amen. Kedves testvérek, a szorongatás, nehézségek és nyomorúság, amiről ezekben a felolvasott versekben szó esik, nem újdonság a keresztények számára. Tele van a Szentírás olyan történetekkel, ami arról szól, hogy Isten emberei bajba kerülnek. Ott van a tüzes kemence, amiben a három zsidó fiút dobták, akik a király szigorú parancsa ellenére sem tagadták meg Istenüket. Néhány lappal arrébb pedig Dánielt vetik oroszlánok vermébe hasonló okokból. Józsefet börtönbe vetették, Pál hajótörést szenvedett, Jánost száműzték Patmoszra. Dávid menekült Saul elől. Az a Dávid, aki aztán ezt írja a 34. Zsoltárban. Sok baj éri az igazat, de valamennyiből kimenti az Úr. Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti. A baj tehát nem áll messze a keresztényektől. Egy újságíró, aki nyaktól lefelé béna volt, ezt írta egyszer. Krisztus nem ad biztonságot a viharok elkerülésére, de tökéletes biztonságot ad a viharban. Nem ígér könnyű utat, de garantálja a biztonságos megérkezést. Valahogy ezt érezhette Pál is, amikor a korintusiakhoz írt levelet írta, és ezt írja nekik, emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket, Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni, sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Még ha bele is gondolunk, hogy másoknak ugyanannyi nehézségük lehet, mint nekünk, akkor is hajlamosak vagyunk saját magunkra áldozatként tekinteni. A saját szemszögünkből azért legbelül úgy érezzük, hogy mi sokkal többet szenvedünk, mint mások. Megjegyzem, néha nem csak magunkban érezzük ezt, hanem szót is adunk ennek, pedig egyszerűen nem így van. Mi lenne, ha ma odafigyelnénk azokra, akik bajban vannak, nehézségek között, problémákkal küszködnek, és megvizsgálnánk, hogy mit tanulhatunk tőlük, sőt, mit tanulhatunk mi magunkról az ő segítségükkel. Nézzük meg a Szentírás alapján, hogy mire tudja Isten felhasználni a minket érő bajokat. Először is tud vezetni általa. Néha Istennek egy kicsit alán kell gyújtania, hogy megmozduljunk. A problémák, amelyekkel szembe kell néznünk, gyakran mutatnak valamilyen irányba, és motiválnak bennünket, hogy változzunk, vagy változtassunk. Lehet, hogy Isten ezzel akarja felkelteni a figyelmünket? Példabeszédekben olvashatjuk. Zúzódások, sebek tisztítanak meg a gonoszságtól, és a test belsejében is érzett csapások. A világ félrevezet bennünket, testvérek, de egy komoly lelki harc után már máshogy nézünk arra, hogy ki mit gondol rólunk. Elássuk a büszkeségünket, a világi élvezetek elvesztik az értéküket, és a bűn elveszti az ízét. Isten megtehette volna, hogy nem is engedi Dánielt az oroszlánok közé, nem küldi Pált és Szilászt börtönbe, de végül mindegyik esetben kiderült, hogy a hasznukra vált, hogy megtapasztalták ezeket a szorult helyzeteket. Isten a mi életünket is, életünkben is fel tudja használni az ilyen helyzeteket, hogy vezessen általa, és arra is, hogy megvizsgáljon bennünket. Olvastam egyszer egy hasonlatot, hogy az emberek olyanok, mint a teafilter. Ahhoz, hogy megtudd, mi van benne, csak forró vízbe kell őket dobni. Egy kicsit azért sántít ez a hasonlat, de az elgondolás nem rossz. Ha Isten próbára teszi a hitünket, úgy is mondhatnám, hogy forró helyzetbe hoz bennünket, akkor sok minden kiderülhet belőle saját magunkról. De mégis mit mutatnak meg rólunk a problémáink? Jakab írja, teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. A hitünk próbája álhatatosságot eredményez. Isten tehát arra is tudja használni ezeket a próbatételeket, hogy megváltoztasson bennünket. Ez a harmadik. Vannak leckék, amelyeket csak úgy tudunk megtanulni, hogy közben szükség van a fájdalomra és a kudarcra. Valószínűnek tartom, hogy gyerekkorában senkinek nem engedték a szülei, hogy megérintse a forró kályhát, tűzhelyet, kazánt vagy hasonló dolgokat. Mégis miből tanultuk meg, hogy nem szabad a forró dolgokat fogdosni? Abból, hogy egyszer megfogtuk és megégettük magunkat. Vannak tapasztalatok, amik így működnek. Ennek ellenére azért senkinek sem javaslom, hogy fogja meg a kályhát, érdemes inkább elhinni, hogy tényleg forró. Azt írja a Zsoltáros, jó nekem, hogy nyomorúság ért, hogy megtanuljam rendelkezéseidet. De lássuk, mire jók még a próbatételek. A próbatételek összekötnek bennünket. A nehézségek idején valahogy az emberek összetartóbbak. Gondoljunk csak arra, amikor valaki beteg a családi vagy baráti körünkben, akkor elmegyünk, hogy meglátogassuk. Nem tudjuk meggyógyítani, de mégis a segítségére lehetünk azáltal, hogy ott vagyunk mellette. És a baj nem csak az embereket hozza közelebb egymáshoz, de olyankor az Úrhoz is jobban közeledünk. Megint csak Dávid írja a 119. Zsoltárban. Mielőtt nyomorúság ért, tévelyektem, de most megtartom beszédedet. A bajok nem csak összekötnek, de akár még áldás is lehetnek számunkra. Lehet, hogy pont egy szorult helyzet az, ami távol tart bennünket attól, hogy valami még rosszabb dologba belemenjünk. Hallottam olyanról, hogy valakit kirúgtak a munkahelyéről, mert megtagadta az engedelmességet, és az utána következő munkanélküliség nagyon rosszul hatott az életére. De amikor egy évvel később a cég vezetősége börtönbe került, akkor értette meg, hogy jól cselekedett. József mondja a testvéreinek Mózes első könyvében, amikor a testvérei az éhínség idején búzáért mennek Egyiptomba: ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogy az ma van, és sok nép életét megtartsa. József szemszögéből úgy nézett ki a történet, hogy eladták őt rabszolgának, ami nyilván nem volt egy könnyű helyzet, de Isten úgy alakította az ő életét, hogy végül jól jött ki belőle, sőt, általa a testvérei is megmenekültek. Hatodik pontként, a bajok képesek bennünket tökéletesíteni. A problémák, ha helyesen reagálunk rájuk, építhetik a személyiségünket. És valahogy Istent sokkal jobban érdekli a személyiségünk, mint a kényelmünk. Mert hogy az ő hozzávaló viszonyunk és a személyiségünk az, amit majd magunkkal viszünk az örök életre. A Róma belieknek írja Pál: de nem csak azzal dicsekszünk, hanem a megpróbáltatásokkal is, mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkálja ki az álhatatosságot. Az álhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet, a reménység pedig nem szégyenít meg. A 71. Zsoltárban pedig így ír a zsoltáros: Istenem, igazságod a magas égig ér, mert hatalmas dolgokat vittél véghez. Van-e hozzád hasonló, Istenem? Sok nyomorúságot és bajt láttattál velem, de újra megelevenítesz, még a föld mélyéről is újra fölhozol engem. Igen, naggyá teszel, hozzám fordulsz és megvigasztalsz. Itt láthatjuk a nyomorúság következményét, ami áldás volt az Úr szolgája számára, még ha az elején nem is tudta, közben pedig nem volt kellemes számára. De mégis az Úrnak ez volt a terve. Ezért mondja Pál, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. És végül hetedik, utolsó pontként, a bajok segítenek abban, hogy előre nézzünk. Segítenek abban, hogy megértsük, Isten akarata felette áll a sajátunknak, és az ő szándékai nagyobbak, mint a miénk. Ha nehéz is megélnünk, vagy túlélnünk azt, amit Isten ránk bízott, akkor is biztosak lehetünk abban, hogy ő a gondunkat viseli, mert ő messzebbre lát annál, mint amit mi el tudunk képzelni. Más szemszögből látja az életünket. Ezáltal lehetséges, hogy még a szorult helyzetekben is bízhatunk az ő vezetésében. Gondoljunk csak arra, amikor egy autóban ülünk utasként, még akkor is, ha elől ülünk, kevesebbet tudunk a körülöttünk zajló dolgokról, mint a sofőr. Neki ott a tükrök, minden irányba jobban lát, mint az utasok, ráadásul az ő kezében van a kormány is. Időnként úgy érzem, hogy mi is így vagyunk Istennel. Elfáradunk a sok próbatétel és nehézségek között, és akkor át kell adnunk a vezetést Istennek. Ézsaiás írja: elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Tehát még egyszer röviden, mire jók a bennünket érő nehézségek? Istenünk vezet általa, megvizsgál bennünket, megváltoztat bennünket. A bajok összekötnek bennünket, sőt, áldás is lehetnek számunkra. Képesek bennünket megjobbítani, és új perspektívát adnak számunkra. Kívánom, hogy az előttünk álló nehézségekben, vagy amin éppen keresztül megyünk, legyenek segítségünkre ezek a most elhangzott igék, és legyen biztatás számunkra, hogy Isten velünk van előtte, közben és utána is. Amen.